Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 151. dicséretünket, Uram Isten, siess! Segíteni, én nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért. Helyünket elfoglalva, a 338. dicséret első három versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik: lelki próbáimban. Lelki próbáimban Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyeresség kísért, tőled elszakad. Semmiért. E világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitvánságukat. Szemem elé szenvedésédet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szented szenvedésemet. Bár a testerűtlen, te oltárodon keserű pohárral hittel áldozom. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg és szabadíts meg engem igazságoddal. Fordítsd felém füledet és segíts meg engem. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel jövünk hozzád, mert nincs csodálatosabb annál, hogy a teremtmény por ember felkeresheti teremtőjét, megváltó gazdáját. És jövünk, mert jó veled lenni, mert tudjuk és hisszük, hogy nem csak teremtőnk vagy, hanem édesatyánk a Jézus Krisztusban, aki által úgy szólíthatunk, hogy atyánk. És jó, mint atyát felkeresni, és leborulni, vagy odaülni lélekben, a te öledben, és figyelni a te szavadra, és dicsérni téged, és gyönyörködni a te fiadban, Jézusban, és gyönyörködni a mennyben, gyönyörködni a te országodban, Uram, és kérjük, hogy valóban jöjjön el a te országod, itt és most, hogy éljük át ezen a helyen, hogy itt az ország, vagyis jelen vagy te, és a te lényed betölti a mi szívünket, gondolatainkat, átjár bennünket, és imádatra késztet, és Urunk, leborulva várjuk a te szent szavadat, és figyelünk arra, amit te akarsz, hogy tegyünk, amit mondasz, és készek vagyunk mindazt megcselekedni, de eléd visszük, Atyánk, azokat, akik még más utakon járnak, akik még nem döbbentek rá, hogy nincs nagyobb dolog annál, mint neked élni. És köszönjük, hogy a te országod egész más alapokon áll, másképp működik, mint ez a világ. Ez a világ hajt bennünket, kizsákmányol, tönkretesz, és azt akarja, hogy mindent mi érjünk el, mi szerezzünk meg, a te országod pedig arról szól, hogy te adsz nekünk. Ó, Urunk, add, hogy tudjunk győzni önmagunk a kísértő fölött, és így hűségben találtassunk, hogy elnyerjük a tőled való koronát, az életnek koronáját. Kérünk lelked által, tedd áldássá életté alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten igéje szól hozzánk Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott leveléből, a második fejezet 13. versétől a 16. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írott első levele második fejezetének 13. versétől így szól Isten igéje. Azért pedig szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti, testvéreim, követői lettetek az Isten gyülekezeteinek, amely Júdeában vannak, a Krisztus Jézusban, mivel hogy ugyanazt szenvedtétek el ti is saját honfitársaitoktól, mint ők a zsidóktól, akik megölték az Úr Jézust és a prófétákat, és minket is üldöznek, és Istennek nem tetszenek, és minden ember ellenségei, bennünket pedig akadályoznak abban, hogy a pogányoknak prédikáljunk, hogy üdvözüljenek, és így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de végül utolérte őket az Isten haragja. Most már egy újabb páli levelet olvasunk. Ez a tesszalonikai gyülekezet számára íródott 53-ban, tehát az első század 53. évében írta az apostol, amikor a második missziói útja során Korintusban tartózkodott. Ugye ezen az úton jutott el Európába. Ugye a második missziói út során mutatta meg neki Isten, hogy Európába vezet az út, hogy ott is várják az evangéliumot bajban lévő, szomjas szívű emberek, és amikor ezt az apostol megértette, elment, és vitte a Krisztust, vitte a Krisztusról szóló bizonyságtételt, és eljutott Tesszalonikába, majd onnan Korintusba. Persze Tesszalonika és Korintus között volt még több állomás, ahol szintén hirdette az ígét, de Korintus egy olyan hely volt, ahonnan rövid idő után el akart menni, mert úgy látta, hogy bezárultak az ajtók. Csak az Úr Jézus azt mondta neki, hogy ne félj, mert veled vagyok, és ne menj el innen, mert nekem sok népem van ebben a városban. És akkor ott maradt, és aztán nem csak a korintusiakkal foglalkozott, hanem közben levelet is írt. Levelet Tesszalonikába, abba a gyülekezetbe, amely az ő igehirdetése szolgálata nyomán befogadta az Úr Jézus Krisztust. És úgy ír nekik, hogy tudja, szükségük van az ő támogatására, szükségük van az ő bizonságtételére ahhoz, hogy növekedjenek a hitükben. Igen, Isten szavára, Isten bátorító üzenetére mindannyiunknak szükségünk van, mert olyan könnyen megállunk a fejlődésben, a növekedésben. A sátán is mindent megtesz azért, hogy megállítson minket. Próbákat, akadályokat állít elénk, és bizony sokszor inkább visszafordulunk, vagy megtorpanunk, mert nem szeretünk küszködni az akadályokkal, nem szeretünk harcba állni a gonosszal, mert mi egy jó, kellemes életet szeretnénk. Holott a Biblia arról beszél, hogy Isten gyermekei azok harcosok. Jézus Krisztusnak a katonái. És a katona az azért katona, hogy arra számítson, hogy előbb-utóbb harcba kell menni, előbb-utóbb csatába kell állni, és a katona azt is jelenti, hogy van ellenség. Tetszik vagy nem tetszik, van ellenség, akivel szembe kell fordulni, akit meg kell abban akadályozni, hogy Isten népét pusztítsa. És ez az ellenség a sátán. És Isten azért hív el embereket, és azért hoz létre gyülekezeteket, hogy ezek harcoljanak a gonosz pusztító erői ellen. A gonoszról azt mondta Jézus, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát sátán célja pusztítani az embert minden szinten. Pusztítani itt a földi világban, és pusztítani az örök életre. Hogy ne jusson el az üdvösségre. Hogy ne legyen majd részes annak az új földnek, amit Isten fog teremteni, amikor ez a föld elmúlik. Mert ez a föld el fog múlni, az van a Jelenések könyve 21. fejezetében. Hogy elmúlik, de lesz új. És miért múlik el? Azért, mert ez meg van fertőzve a bűntől. És Isten egy egészen újat hoz létre. Egy egészen újat, amelyben már a bűn fertőzése nem lesz. És mit fog ez jelenteni? Hát azt, hogy mindaz, ami most ehhez a világhoz tartozik, az már ott nem lesz jelen. Nem lesz jelen a betegség, nem lesz jelen a halál, nem lesz jelen sok olyan nyomorúság, amivel most itt küszködünk. És abban a világban Isten lesz a középpont. Isten lesz minden mindenekben. Tehát Isten egy újat készít, és ebbe az újba hívogat az evangélium által, hívogat a fiúhoz, aki azért jött, hogy minket életre mentsen, meg megszabadítson attól a bűntől, a bűnnek a fertőzésétől, és lehetővé tegye, hogy már ebben a világban tudjunk másképpen élni. Úgy élni, hogy az Istenre mutasson. Hiszen Isten azért hívott el minket, hogy világosság legyünk, olyan, mint a lámpa. Mert ez a világ, ez sötét. A Biblia arról beszél, hogy ez a világ sötét. Miért sötét? Mert a világosság Isten. Világosság Jézus. És amikor a világ kivetette magából Jézust, kivetette a világosságot, kivetette a lámpát, és maradt a sötétben maga is. Ezért van, hogy sokszor félünk. És hiába rendelkezünk sok mindennel, mégis félünk, mert nincs világosság. De, és maradunk a sötétben. Azonban Isten nem fordult el tőlünk, hanem lehetővé teszi az evangélium által, hogy fölragyogjon az a fény a szívünkben. Hogyha Krisztust megismerjük, befogadjuk, akkor világosság lesz a szívünkben, és már nem fogunk félni. Akkor már tele lesz a szívünk örömmel. Mint hogy ezek is örültek ott Tesszalonikában, amikor befogadták az evangéliumot. Amikor hallottak arról, hogy őket, nem zsidókat is, szereti az Isten. És lehetőséget ad arra, hogy új életet kezdjenek. És aztán ezt ők elkezdték másoknak is elmondani. Mert ez a nagy dolog, hogy amikor valaki megismeri Isten kegyelmét, az beszél másoknak is róla. Mert azt akarja, hogy mások is megismerjék azt, amit ő megismert. Hogy átéljék Istennek a gazdagságát, szeretetét. Aztán beszélt Pál arról, hogy Isten megvizsgálja a szívünket, és hogy ők nem az embereknek igyekeztek tetszeni, hanem Istennek a tetszését keresték, aki a szíveket megvizsgálja. Ugye Isten mindig a szívünket nézi. Tehát nem azt figyeli, hogy ki melyik népnek a tagja, vagy felekezetnek a tagja, szegény vagy gazdag, milyen a bőre színe, nem mi van a szívében, mondhatnánk azt is, ki van a szívünkben ez a világ. Ennek a világnak a gazdagság, a kínálata tölti be a szívünket? Ennek a világnak a gondja, baja foglal el bennünket? Vagy Krisztus van a szívünkben? Mert befogadtuk, és most már a szívünket betölti Krisztusnak az akarata. Most azt kérdezzük, hogy mit akar ő velünk, mi a terve, mi a célja az életünkkel. Tehát ugye azt nézi, ami a szívünkben van, vagy aki a szívünkben van. És Pál mondja, hogy ennek az Istennek a tetszését keresi, és nem az emberekét. És szabad végig gondolni, mi kinek a tetszését keresünk. Mi befolyásol minket? Hogy mit szólnak az emberek egy-egy lépésünkhöz, egy-egy döntésünkhöz? Tetszik ez? Vagy arra figyelünk, hogy de mit mond Isten? És azt akkor is megteszem, ha nem tetszik az embereknek. Ugye Pál mindig ezzel találta szembe magát. Hogy amikor vitte az evangéliumot, és megélte annak erejét és hatalmát, az sokaknak nem tetszett. Hát bármerre ment Pál, ott mindig küzdelem volt. Ott mindig szembefordultak vele. Mert Pálnak az evangélium az emberi életeket változtatott meg. És nagyon gyökeresen. És az meg kihatott legtöbbször a gazdasági életre. És mire allergiás az ember? A gazdaságra. Mivel lehet kézbe tartani az embert? A pénzzel, a gazdasággal. És hányszor megtapasztalta, hogy bizony emiatt szembeszállnak vele. Mert aki Krisztust elkezdte követni, az másképp élt, mint addig. Ugye hány helyen látjuk, majd le is írta itt, hogy Filippiből jött. És Filippiben pontosan arról volt szó, hogy például egy jövendőmondó kislányt meggyógyított, akinek a gazdái ezzel bevételtől estek el, jövedelem forrástól. És nem annak örültek, hogy egy ember meggyógyult, hanem azt kezdték számolgatni, mennyi pénzt veszítettünk, és ennek az oka Pál. Hát akkor meg kell büntetni, le kell tiltani, be kell börtönözni, mert ez nem vezet jóra. Ha emberek Krisztust követve egyszerűen élnek. Ha mi lenne ezzel a világgal, ha mindenki krisztusi módon kezdene el élni? Hogy azt mondanák, megelégettem, nem kell több. Nem kell minden nap televásárolni a kosarat. Mert meg vagyok Krisztusban elégedve. Ha mi történne? És nem kell követnem a másikat. Oda megyek nyaralni, ahova ő, akkor is a hitelt kell fölvenni. Nem érdekes. De mi lenne ezzel a világgal? És mi lenne benne a hívőkkel? Hát sokáig tűrnék. Azt mondanák, hogy hát rontja a gazdaságot. Nem robog a gazdaság. Hát arról beszélünk, hogy ne fogyasszanak. Esetleg inkább fogyjanak le, mint fogyasszanak. Na, az nem tetszene. Mert nem robog a gazdaság. És a világnak az kell. Termelni, fogyasztani, még több bevétel. Jössz, ebbe hányan pusztulnak bele, az már nem érdekes, úgyis sokan vagyunk, ugye? És ahol Pál ment, az mindig az emberi élet gyógyult. Soha nem arra figyelt, hogy kevesebb lesz-e valakinek a bevétele. De ezért szenvedett. De ugyanez volt Efézusban is, el kell olvasnunk, ott is a Krisztus evangélium által megváltozott emberek gazdasági problémát okoztak. És Pálnak onnan is menni kellett. Ott is nehézé fordult a helyzete. Tehát ő nem az emberek tetszését kereste. Mi felel meg? Egy bizonyos társadalmi rétegnek, a vezetőknek, vagy egy népnek, a hagyományoknak, hanem hogy mit akar Isten? Mi tetszik az én Uramnak? És úgy ezt föl szoktuk tenni, hogy de amit én most meg szeretnék valósítani, az kinek fog tetszeni, az embereknek? Megtapsol a környezetem, ügyes vagy, ezt így kell csinálni? De jó, hogy kihasználtad. Vagy megkérdem, hogy Uram, de ez neked is tetszik? Gyönyörködsz abban, ahogy élek, ahogy gondolkodom, ahogy teszem a dolgaimat? És így megy tovább, elmondja, hogyan foglalkoztak velük, és ugye szüntelen hálát adunk Istennek, szüntelen hálát adunk. Tehát Pál nem csak alkalmanként imádkozott, sőt, mit mond, hogy hálát adunk? Nem is egyedül. Többes számban írja ezt, tehát valakikkel együtt ad hálát, és imádkozik, és ezek a valakik, ugye Szilvánusz és Timóteus. Összesen három ember, három férfi. Három férfi hálát ad az Istennek, imádkozik. Ezért is el lehet gondolkodni, hogy három férfi. Férfiak imádkoznak, férfiak hálát adnak, ez azt jelenti, hogy Istennek köszönnek meg dolgot, Isten dicsérik, és nem azt mondják, milyen erősek vagyunk, milyen okosak vagyunk, milyen nagyszerűen megszerveztük. A hála mindig Istenre mutat. A hála mindig. És Pálnál ezt látjuk. A három személy pedig azt üzeni, hogy három férfi együtt tart ima közösséget. Hordoznak másokat Isten előtt. És tulajdonképpen ez mindig minden megújulásnak a kezdete. Amikor egy gyülekezetben néhány ember össze tud jönni, és imádkozik, vagyis elmondja Istennek, ami a szívébe van, elmondja Istennek, hogy azt szeretné, hogyha minél többen keresnék őt, megismernék őt, minél többeknek az élete megváltozna. Tehát szüntelen hálát adunk, vagyis ezek állandó kapcsolatban voltak az Istennel. Tehát lehet állandó kapcsolatban lenni Istennel. Istent nem csak egy istentiszteleti időben lehet elérni, hanem bármikor. Bármikor. Kimehetünk a kertbe, lehet ásni, kapálni, vagy ki mit csinál, és közben lehetek kapcsolatban. Közben elmondhatom, ami a szívemben van. Elénekelhetek egy éneket. És ez mind dicséri az Urat. Persze végig kell gondolni, hogy szoktuk-e ezt csinálni? Vagy már furcsaságnak tartjuk, ha valaki elkezdi énekkel dicsérni Istent? Ha mindenféle más éneket énekelünk, azt nem furcsáljuk. De ha valaki Istent, vagy elkezd félhangosan imádkozni, akkor már esetleg kétségbe vonjuk a szellemi állapotát, vagy természetes nekünk, hogy igen, szüntelen kapcsolatban vagyok. Mint úgy, mint ahogy a készülékek. Azt senki nem furcsálja, hogy megyek a utcán, így van előttem a tablet, és belenne van a szemem, és majd fölbukok a járdán, mert kapcsolatban van a világgal. Ugye? Hát a tanítvány meg így lehet kapcsolatban Istennel. Hogy mindig az én Uramra figyelek. Nem csak a műholddal lehet kapcsolatban lenni, mert az inkább rossz irányba visz, de kapcsolatban lehetek az én Atyámmal. Mindig. Hálát adunk Istennek, hogy amikor befogadtátok az Isten általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az. Tehát Pálnak eszébe jut, hogy amikor eljutottak Tesszalonikába, ezek az emberek ott hogyan fogadták azt az ígét, azt az evangéliumot, amit ő hirdetett. Ugye befogadtátok. Tehát nyitott volt a szívük az evangélium iránt. És ez azért is nagy dolog, mert ezeknek megvolt a maguk vallása. Aztán, amikor Pál odaérkezett Filippiből, ugye nem sok idő telt el a Filippibeli tartózkodása, meg a Tesszalonikába való megérkezés között, és még látszott rajta, hogy Filippibe jó megbotozták. Tele volt sebekkel. Nem úgy ment, mint a politikusok, meg a szuper evangélisták, prédikátorok, hogy gyönyörűen fölöltözve, ki vannak fésülve, akkor estek ki a fodrász kezei közül. Bizony Pál össze volt verve. Nem volt egy megnyerő, szép látvány. És nem is beszélt úgy, hogy versenyre kelhetett volna a rétorokkal, a filozófus rétorokkal, de amikor hallgatták őt, megérezték szavaiban az erőt, megérezték az Isten jelenlétét. Megérezték, megtapasztalták azt, hogy ebben az összevert öreg zsidóban tényleg jelen van az Isten. Nem csak beszél valamit, hanem itt az Isten. Már nem is Pált látták, hanem Jézus Krisztust. Már nem volt érdekes Pál, Jézus volt érdekes. És ezért, amit hallottak, azt befogadták a szívükbe. Nem csak hallgatták, befogadták. És ez a fontos, hogy az Isten beszédét azt engedjen be egész a szívembe. Ne csak a fülemig jusson el, hanem egész a szívemig. És akkor meg fogom tapasztalni, hogy tényleg Isten szól. És mit mond, hogy úgy fogadtátok, mint Isten beszédét, amint hogy valóban az, amely munkálkodik is bennetek. Tehát amikor befogadták a szívükbe az ígét, az elkezdett bennük munkálkodni, elkezdett dolgozni, nem hagyott nekik nyugtot. Megmutatta, hogy ahogy élnek, az Istennek nem tetszik, akkor sem, ha eddig ez volt számukra normatíva, ha ez volt az elfogadott. Ha mindenki így élt, megértették, és ez dolgozott bennük. És eljutottak oda, hogy ők Istennek akarnak tetszeni. Eljutottak oda, hogy akkor befogadják Jézust, elfogadják őt életük urának. Tehát az ige elkezdett bennük dolgozni, munkálkodni, vagy úgy is lehet mondani, hogy energiát fejtett ki. Mert az Isten beszédébe energia van, az Isten beszéde az hat. Ha beengedem hitáltal, mit mondtál, hogy munkálkodik bennetek, akik hisztek. Akik hisztek. Tehát aki hittel fogadja az Isten szavát, az átéli, hogy munkálkodik benne. Vagyis nem marad olyan, mint volt ige hallgatás előtt. Vagy az ige nem hagy neki nyugtot, vele megy, és állandóan formálja és alakítja, megmutat neki új dolgokat az Isten országával kapcsolatban, vagy leleplez bűnöket, rámutat arra, hogy mi nincs jól az életünkben, mind kell változtatni. Miért munkálkodik az ige? Azért, mert ez Istennek a szava, és Isten szava, a szava által végzi a feladatát mindig. Ugye szava által teremtett. Azt mondta, hogy legyen, és az megtörtént, létrejött. És ugyanaz a szó, ugyanaz az isteni szó jut el a szívünkbe. És ahogy a teremtéskor létrehozott dolgokat, ugye a zsidókhoz írott levélben olvassuk, hogy a Szentíró elmondja nekünk, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéd által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. Isten szava létrehozta a nem létező dolgokat. És így van ez az életünkben. Beengedjük, ott elkezd munkálkodni, és egy olyan életformát, egy olyan új életet hoz létre, ami addig még nem volt a miénk, ami nem volt jelen az életünkben, amire nem voltunk képesek. És az Úr Jézus munkássága idején is ezt lehetett látni, hogy akik befogadták az igét az életükbe, azok így megújultak. Ugye olyan dolgokra lettek képesek, amikre korábban nem. Ugye a parázna asszony, a bűnös asszony ott hagyta azt a foglalkozását, amit addig művelt. A vámszedő. Vagy ott hagyta a vámszedő hivatalt, és elkezdte követni Jézust, vagy, mint Zákeus esetében, meglátta, hogy az a pénz, amit vámszedőként összeszedett, az nem tisztességes, becsületes úton került hozzá. Meglátta, hogy mennyi fájdalmat, tragédiát okozott, és azt mondta, hogy akiktől jogtalanul szedtem el a pénzt, azoknak visszaadom a négyszeresét. Tehát óriási változásokat vitt végbe az ige. Tehát ahol beengedik a szívükbe az igét, beengedik Jézust, az olyan dolgokra leszünk képesek, amire korábban nem. Hát gondoljuk meg, egy vámszedő, egy gazdag ember, hát azért az nem magától értetődő, amikor azt mondja, visszaadom. Tehát valaki kiáll a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy ezt a gazdagságomat a néppénzéből szereztem, hazugsággal, lopással, mekkora lenne? És azt mondaná, visszaadom a négyszeresét. Ha mekkorát szólna az maha egy politikus, vagy bárki kiállna, és azt mondaná, hogy emberek, bocsánatot kérek, Jézus belépett az életembe, és megláttam, hogy ezt nem tisztességesen szereztem. Sőt, Zákeus azt mondta, hogy még a megmaradó vagyonom, még mindig vagyon maradt, annak a felét szétosztom a szegényeknek. Hát mekkorát szólna, ha ezt ma valaki megtenné? Azt mondaná, hogy Jézus belépett az életembe, és most már nem folytathatom azokat az üzelmeimet, amit eddig. Hát bizony, arra odafigyelnének. Ilyen ereje van az Isten evangéliumának, ha tényleg beengedem az életembe. De a probléma az, hogy sokszor nem engedjük oda az életünk teljes mélységébe. Vannak területek, amihez nem engedjük hozzáférni, és ezek közé tartozik sokszor sokaknál a pénz, másoknál a férfinő kapcsolat, másoknál a hatalom utáni vágy. Oda nem engedem. Azt majd én intézem. De Zákeus, meg sokan mások odaengedték az igét, és átformálta az életüket. És mivel hittek Jézusban, hitték, hogy az Isten fia, megtapasztalták az ő szavának, vagy Pál bizonyságtételének az erejét. De ennek az lett a következménye, azt mondja, hogy ugyanazt szenvedtétek el ti is saját honfitársaitoktól, mint a Júdában élők a zsidóktól. Az lett ugye a következmény, hogy üldözni kezdték őket. De hát ennyire komolyan venni az Istent, ez nem bírták elviselni. Azt mondja, názáreti Jézus, megváltó, és aki benne hisz, annak így megfordul az életen, a köszönjük, ez nem kell. Inkább maradunk a réginél, és őket is elkezdték üldözni, pontosan azért, amit korábban mondtunk, ugye, hogy akik komolyan követték Jézust, azoknak az élete gyökeresen megváltozott, és kihatott a környezetükre. És azt mondták, hát így kihat, akkor nem kell, akkor akadályozzuk meg, hogy mások is hitre jussanak. Azért üldözték, zavarták el őket, hogy, és úgy állították be, mint lázítókat. Ugye korábban olvastuk, hogy ugye volt, ahol az volt a kifogás, hogy ja igen, pont Tesszalonikában, ugye azzal lázítottak, hogy ide figyeljetek, hát szembe szegülnek a császárral, mert ők Jézus tartják királynak. Üzzük el őket, és akkor zavartalanul élhetünk tovább, akkor nem lesz senki, aki tükröt tart elénk, és meglátjuk, hogy kik vagyunk valójában. Az Isten szava az egy tükör, amit arra adott, hogy lássuk már meg, mik vagyunk, hol tartunk, hova tartunk, de azt is, hogy miképp változhat az életünk. És ezeket is elkezdték üldözni. És viszont ők ezt vállalták. Nem azt mondták, hogy ha ennek ez az ára, akkor nem kell. Inkább szeretnénk olyan jó, kis, langyos, nyugodt életet élni, mint korábban. De ők meglátták azt, ha régit válasszák, akkor Isten haragja alatt maradnak. És ők pedig nem akartak Istennel haragba lenni, hanem azt akarták, hogy Isten bocsásson meg nekik. És már úgy szerettek volna élni, hogy Isten gyermekei legyenek, hogy Isten örüljön nekik. Hát adja az Úr, hogy mi is így fogadjuk az ígét, a hirdetettet, az olvasottat, mint a tesszalonikaiak. És engedjük, hogy munkálkodjon bennünk, erőt fejtsen ki, átformáljon, mint hogy őket is átformálta. És hogyha olyan dolgokra mutat rá, amelyeket eddig természetesnek tartottunk, mert ebben a világban természetes, de az Isten igéje nem tartja természetesnek, akkor kérjünk az Úrtól erőt, bátorságot, hogy ott merjünk változtatni. Hogy lássa ez a világ, hogy még ma is lehet másképp élni, még ma is teremt az Isten beszéde. Tehát, hogy nem fát hoz létre, hanem a krisztusi szőlőtőkén egy új vesszőt, ami majd megtermi a lélek gyümölcsét. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy most is kezünkbe adtad az ígét, figyelhettünk rá, és átélhettük, hogy ez valóban a te beszéded. Valóban az a teremtő szó, ami által létrehoztad ezt a világot, ami által megteremtettél mindent, ami itt van. Mert te olyan csodálatos Isten vagy, hogy teremtesz, hogy nekünk ajándékozol mindent, amire szükségünk van, hogy te egy olyan világba hívsz, ahol már nem nekünk kell erőlködni, hanem figyelhetünk a te ajándékaidra. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus, hogy lehetővé tetted, hogy az Isten országa minden gazdagsága miénk legyen benned és általad. És szeretnénk ezt elfogadni, szeretnénk egy megtisztult új életet élni, amely már nem a bűn útján jár, ami már nem az élvezeteket keresi, nem a világnak akar megfelelni, csak egyedül neked. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy nem hagysz minket elveszni, elsodródni ezzel a világgal, hanem kiragadsz minket ebből a jelenlegi gonosz világból életre, üdvösségre. Köszönjük, hogy helyet készítettél ott, ahol te vagy, és szeretnénk oda elérni. Köszönjük, hogy új teremtést is létrehozol majd, és ott vársz minket. Áldott légy, Urunk, azért a jövőért, amit készítesz a te népednek, de könyörülj, hogy ezt várjuk, hogy erre készen legyünk, hogy ezt elmondjuk másoknak is, hogy oda hívogassunk, és megéljük a te igéd szabadító erejét, hogy lehessünk világosság, hogy minél többeke szívét átragyogja a tőled való fény, hogy minél többen beletekintve a tükörbe életváltozás után kiáltsanak, hogy téged akarjunk dicsőíteni, hiszen erre teremtettél, hogy kapcsolatban legyünk veled, és dicsőítsen az életünk téged. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül lévőkért, egyházunkért, népünkért, és könyörgünk ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a teremben. Azt követően szombaton 2 órától lesz a mentőmisszió találkozója, majd vasárnap a templomban úrnapi istentiszteletet tartunk. Befejezésül a már megkezdett 338. dicséret utolsó versét énekeljük, a halálra válik testem.
Halálra válik testem egykorom, ragyogjon fel lelked e hitvány porom, a ma végső harcon rád bízom magam. Örök hajlékodba fogadj be, Uram.